A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. visitHargita.ro
Szülőföldön okosan, mert a földnek lelke van. A műsor támogatója a Marosi Gazda Kft. www.rmge.maros/marosigazda
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. A tavaszi fagyok megtizedelték a termést a gyümölcsösökben, az enyhe tél pedig kedvezett a kártevők és kórokozók túléléséhez, ami komoly gondokat okozhat a kertészeknek. Attól ugyanis, hogy adott esetben a fák idén egyáltalán nem, vagy csak keveset teremnek, védenünk kell őket a kártevőktől, a különböző betegségektől. Mai meghívottam dr. Bálint János növényorvos, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanára. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Furcsa helyzetben vagyunk, hiszen idén elég sok helyen nem igazán teremnek a gyümölcsfák, vagy nagyon kevés a gyümölcs rajtuk, de azért gondolom nem kell haragudnunk rájuk, ne hanyagoljuk el őket, ugye?
Semmiféleképpen ne hanyagoljuk el őket. Sok olyan gyümölcsfánk is van, gyümölcsfa is van, amelyik hamar leterem, úgymond. Ugye itt van például egy korai cseresznye, vagy egy korai meggy, esetleg egy korai kajszibarack, egy késő ősszel beérő körtével, almával ellentétben, ezeknél a gyümölcsöknél bizony évközben nyáron is kell növényvédelmi munkát végezni. Na most ezeknek a gyümölcsfáknak a száma, ez ugye sajnos a késő tavaszi fagyok miatt megnőtt, nem csak a cseresznyénél, nem csak a megynél, tehát szilva, alma, körtevirágok fagytak le, ugye ez attól függően, hogy milyen helyen volt, milyen mikroklimatikus körülmények uralkodtak, és azoknál a fáknál, amelyeknél ugye teljesen elfagyott, vagy nagyon elfagytak a virágok, és kevés termést hoz, azoknál oda kell figyelni a lombvédelemre. Ilyenkor a növény, a gyümölcsfa ugye felszabadul, a termések gyakorlatilag kifejlesztése alól, tehát hogy nem kell terméseket hozzon, és jobban oda tud figyelni a zöld növekedésre, a zöld elmények a növekedésére, és ilyenkor kellőképpen besűrűsödik, és hogyha besűrűsödik, ugye ott szintén egy ilyen gombáknak, különböző baktériumoknak kedvező mikroklimatikus körülmény tud kialakulni, és ezt nekünk jó, hogyha elkerüljük. Hogyha nagyon azt vesszük észre, hogy erőteljesen zöld növekedésbe megy át a fejlődése a fának, akkor mindenféleképpen javaslom gyümölcsfáknál is ezt a zöldmetszést, és a következő évben már így ezzel a zöldmetszéssel is beállíthatjuk azt a kellő termésmennyiséget, amelyet szeretnénk, hogy következő évben teremjen. Tehát nem csak az őszi nyugalmi fázisban történő metszést alkalmazzuk, hanem ezt a zöld metszést is. Hogyha a nyár folyamán kellően szellős a korona, akkor én úgy gondolom, hogy egy-két megelőző szisztemikus növényvédőszerrel elvégzett kezelés a lombvédelmet teljesen megoldhatja, tehát mindenféle szempontból kevesebb növényvédelmi kezelés szükséges, de semmiféleképpen ne hagyjuk ezeket magukra, mármint a gyümölcsfákat, mert csonthéjasoknál például cseresznyi esetében egy blumeriellás levélfoltosság akár ugye korai lombhullást okozhat, almánál a ventúriás varasodás a leveleken is ugye tovább fertőződhet, tehát ott is gondot okozhat, szilvánál a polisztigmás levélfoltosság, vagy a levéllyukacsosodás betegség, akár a rozsda, tehát nagyon-nagyon sok levélbetegség van, amely legyengítheti a fákat, és ugye akkor a következő évre amúgy is sok, valószínűleg sok vegyes rügy fog képződni, mert most a fa nincsen leterhelve, és akkor ez a sok vegyes rügy, sok virág, hogyha egy legyengült fával párosul, akkor az semmiféleképpen nem jó.
Intenzívebb ilyenkor a lombnövekedés, ugye, ha nincs termés mindenképpen?
Igen, mindenféleképpen intenzívebb a lombnövekedés, ezért is mondom, hogy amennyiben úgy látjuk, akkor szakkönyvekből utána nézve, vagy kertész kollégánkat megkérdezve, hogy hogyan is végezzük el ezt a zöldmetszés a különböző gyümölcsfajokon. Itt most szerintem idén egy kiváló lehetőség ezt kipróbálni.
Igen, egyébként ezek a betegségek, amelyről az előbb beszélt, jellemzőek, megjelentek, ott vannak a fákon?
Én azt látom, hogy igen, de nem, legalábbis nem voltam én most az utóbbi 2-3 hétben olyan sokat terepen, hogy biztos véleményt mondjak, de amit én láttam, ott eddig nem volt kimondottan nagy fertőzés, de mondom, ezt nem általánosítanám az egész környékre, az egész vidékre, mert az utóbbi időben, az utóbbi 2-3 hétben mi is az egyetemen államvizsgával, zárással, balagással, ilyesmivel voltunk elfoglalva, úgyhogy relatív kevesebbet voltam terepen, és az igazság az, hogy az üzenetek között is kevesebb ilyen üzenetet kaptam, inkább a zöldségfélékről kaptam képeket, hogy ott vannak inkább problémák, úgyhogy én azt gyanítom, hogy valószínű elindult gyümölcsfákon is a fertőzés, mert ugye el kellett induljon, lehetséges, hogy eleve már hozzá vagyunk szokva, hogy ugye védjük a gyümölcsfákat, és akkor így a megelőző védekezések következtében is én úgy gondolom, hogy még itt nincs gond. Gond az ugye itt a gyümölcsöknél, hogy sokkal kevesebb termet a környéken, például ugye a cseresznyéből is, megyből is, és ez az árakon is látszik a piacokon.
Igen, a nagy meleg, a kánikula még inkább kedvez ezeknek a betegségeknek a terjedéséhez?
Hát úgy van, hogy ez a nagy meleg, illetve például ma egész hűvös van, tehát ezek a nagy hőmérsékletváltozásokat ezt a növények kevésbé szeretik. A nagy melegben a növények növekedése megáll, nem tudnak megfelelően fejlődni, és a gombák, amelyek már megfertőzték a növényeket, azok, ha melegebb van, gyorsabban tudnak szaporodni, tehát gyorsabban végig tud menni az a betegség lefolyás, emiatt azt mondom, hogy egy kicsit igen, ebből a szempontból veszélyesebb. Ugyanakkor ugye a meleggel egy bizonyos mértékű szárasság is szokott párban jár, és akkor ez viszont nem kedvez a gombás betegségeknek. Viszont hogyha nappal nagy meleg van, éjszaka lehűl az idő, a reggeli harmaton már van egy annyi nedvesség, azaz 2-3-4 óra a hajnalban, amikor a gombák be tudnak hatolni a növénybe, és utána behatoltak a növénybe, amíg a növénynek van nedvessége, a gombának is jut nedvessége, és akkor onnantól kezdve számított meleg viszont már a gomba előnyére dolgoz, úgyhogy ebből a szempontból igen, tehát oda kell figyelni ezekbe a melegekbe a növényekre.
Mai meghívottam dr. Bálint János növényorvos, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanára. Telefonszámunk 0265-22-20-22. SMS számunk 0740-274-165. E-mail címünk pedig mibensegíthetünk@marosvásárhelyi.ro. Amennyiben a növényvédelemmel, zöldségesekben és gyümölcsösökben pusztító betegségekkel kapcsolatban kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. A csapadékhiány mennyire viseli meg, itt említette, hogy ugye nagy meleggel azért komoly szárasság is jár, és ezt sajnos tapasztaljuk a vidékünkön is, szóval mennyire viseli meg a gyümölcsösöket, a gyümölcsfákat ez a nagynak mondható szárasság?
Igen, egy általános vízhiány mondható el. Elég kevés csapadék volt a télen, nem tudtak kellően feltelni a talajok, aztán jött egy csapadékosabb tavasz, de ez csak a felsőbb rétegeket áztatta el, és ideig óráig ez gyakorlatilag életmentő volt, de A talajok általános szárassága az sajnos továbbra is fennáll, úgyhogy itt a növényvédelmi kérdések csoportjába is, ugye, hogyha a nem fertőző betegségeket, abiotikus stresszeket is figyelembe vesszük, akkor én azt mondanám, hogy talán most jelenleg az egyik legnagyobb gond a vízhiány, a szárasság, tehát ez okozza a legtöbb gondot, és ezt a gyümölcsfáktól kezdve zöldségnövényekig, szántóföldi növényeken át a dísznövényeken keresztül minden növény megérzi. Még azt látjuk, hogy szép zöldek a növények, de én emlékszem olyan nyárra, olyan őszre, hogy már nyár fakó lett minden, mintha már mennénk át az őszbe, de nem is az az igazi szép ősz, amikor gyönyörűen ugye elszíneződnek a levelek sárgára, illetve vöröses színűre, hanem az a fakó, az az élettelen halványsárga, halványzöld, világosbarna színezetet kap akár az erdők, illetve a növényállomány. Reméljük, ugye hát ezt befolyásolni nem tudjuk, hogy a következő időszakokban több csapadék lesz, illetve már ezt régóta mondjuk, jó lenne, tudom, hogy mindenki komolyan vesz, és mindenki megpróbálja a lehető legtöbbet, de még mindig tudunk ennél is többet tenni. A vizet meg kellene fogjuk, ezt nagyon komoly vízrendezési tervek kellenének ehhez, és megfelelő öntözővizet tudjunk biztosítani a szántóföldi növényeknek, kertszeti növényeknek, kiskerteknek, mindenkinek. Ugye itt a környéken az elmúlt években többször oda kerültünk, hogy sokszor még ivóvíznek se jutott, nem hogy a kertészetekbe tudjuk öntözni a vizeket. Nemrég napvilágra látott egy statisztika is, miszerint a szükséges vízmennyiség és a rendelkezésre álló vízmennyiség szempontjából Románia egy ilyen 26%-os vízhiánnyal küszköd, az Európai Uniós átlag, ha jól tudom, ilyen 5 egész valamennyi, vagy tehát ilyen 5-6 körüli szám. Talán Ciprus és két ilyen mikroállam előzi meg Romániát, tehát ezzel a 20-valahány százalékkal ez a gyakorlatilag vízhiányos állapot.
21, ha jól emlékszem.
Valami, igen, ehhez hasonló. Ha véletlenül rosszul mondanánk, tehát tényleg egy pár százalék eltérés lehet, de az biztos, hogy a sárga zónában van, tehát a veszélyes zónában van, mint egy olyan ország, amelynek a természeti adottságai nem kimondottan tükröznék ezt, hogy ide kell kerüljön. Tehát itt a probléma az, hogy adott évben persze nyilván eltérő mennyiségben és eltérő eloszlásban leesik a csapadék, viszont ezt a vízmennyiséget ezt nem tudjuk megtartani, és azért lép fel ez a súlyos vízhiányos állapot úgy a termőföldeken, mint akár a családi háztartásokban. Erre mindenféleképpen oda kell figyelni, ugyanúgy, mint ahogy a műanyag flakonoknál is társadalmi szinten is kell a hozzáállás, de egyéni szinten is kell a hozzáállás, tehát ha egyénileg valahogy valamit meg tudunk tenni, akkor azt mindenféleképpen gazdaságok nyilván figyeljenek oda, megfelelő altalajvíz készletek álljanak rendelkezésre, az mindig jól jön, ugye, hát itt utóbbi időben például akinek volt altalajvíze, az ezt a sós vízkatasztrófát is könnyebben ki tudta kerülni.
Igen, azt írja egy hallgató SMS-ben, a fekete ribizli bokraim nagyon magasan nőttek, pedig napon vannak. Lehet a hosszából vágni ebben az időben, Zsuzsa írja, és ezt valóban én is megerősítem. A piros ribizli is, meg a fekete is az idén olyan terebélyesen nőttek a bokrok, tehát sok levél volt rajtuk, valószínű, hogy sok csapadéknak köszönhető.
Lehet, hogy igen, az a tavaszi felszíni több csapadéknak köszönhető. Hát a fekete ribizlit azt alapból úgy szoktuk metszeni, hogy amikor metszük, hogy a 3-4 éves termő vesszőket alulról eltávolítjuk. Tehát ez a úgymond a meccés módja, viszont hogyha úgy látjuk, hogy nekünk méret szempontjából elnőtte magát, akkor szerintem vissza lehet válni, és erre akár a mai nap egy megfelelő időpont lehet, mert ugye kellően borús az idő, elég hűvös is van ahhoz képest, tehát ha ilyen nyár közepén vágjuk vissza a növényeket, ezt sokszor meg lehet tenni, de lehetőleg olyan időpontot válasszunk, hogy ne legyen kánikula, ne legyen túl meleg, mert amikor visszavágjuk ezeket a felső részeket, akkor ugye felszínre vagy a tetejére kerülnek azok a részek, amelyek eddig árnyékolva voltak, és hogyha ezek a részek hirtelen nagyon napfényt kapnak, komoly UV-sugárzást, tehát fénysugárzást kapnak, akkor itt a napégés veszélye fennáll.
Seb is keletkezik.
Így van, egy kicsi elhalások keletkeznek, az már utat nyit rögtön egy betegségnek, és akkor ebből így egy mondjuk, ha nem figyelünk oda, akkor egy komolyabb probléma is lehet. Figyeljünk oda, hogy mikor vágjuk vissza önmagában, hogyha nekünk az alakja és a formája nem tetszik, akkor vissza lehet vágni. Gyümölcstermesztési szempontból nem biztos a legoptimálisabb, de hát itt most ugye elsősorban inkább az a fontos, hogy nekünk tetszedjen is ugye egy kis kertben a növényünk, úgyhogy szerintem például mai nap folyamán vissza lehet vágni.
Másik kérdés. Jó napot kívánok! A termés, a zöldség, gyümölcs ízét és mennyiségét a fajtán kívül nagy mértékben befolyásolja a trágyázás és a kártevők elleni védelem, illetve az öntözés. Kérdésem, hogy évente ezt hányszor érdemes megismételni, az esőzések esetleg le- vagy bemossák-e a hatóanyagot, a szárazság esetleg csökkenti-e a hatást? Köszönöm Zsé Ilonaira. Itt most a trágyázás, igen, meg a védelemről.
Igen, ez egy a kijelentéssel egyet lehet érteni, illetve több kérdés is felmerül. Hát a tápanyag után pótlás ugye a szerves trágyával, ha történik, azt akkor jó bedolgozni, mert a szerves trágyából a nitrogén komponens az elég könnyen elillik. Ennek a mértéke az nyilván függ attól is, hogy mit szeretnénk termeszteni, milyen talajunk van, tehát annyira komplex a dolog, hogy ezt nehéz így mondjuk egy mondatban megválaszolni, egy műsort lehetne akár erre építeni.
Egyszeri trágyázás azért.
Persze, simán, de akár lehet ez kétszer is. Igyekezzünk azért abban járni, hogy ugye szokták azt is mondani, hogy néha a jóból is megárt a sok, tehát nehogy véletlenül túlságosan is túltrágyázzuk, mert akkor ez a növények gyökerén úgynevezett égési tüneteket is okozhat, tehát főleg ebbe figyeljünk oda. Így van, akár, de ez lehet nedvességben is. A nedvesség, illetve a csapadék az annyiban befolyásolja a növényvédelmet, hogyha kontakt növényvédőszerekkel védekezünk, és ugye folyton esik az eső, akkor bizony ezeket lemossa. A nagyon nagy melegben, hogyha mondjuk permetezünk, nyilván igyekszünk elkerülni, hogy 25 Celsius fok felett védekezzünk, de néha megesik, de akár, hogyha reggel permetezünk is, és utána egy nagyon nagy meleg lesz, akkor az UV hatására bizonyos növényvédőszerek ezek bomolhatnak. Ugye, hogyha nagyon nagy meleg van, például a szisztemikus felszívódó növényvédőszerek sokkal kevesebb ideig vannak folyékony formában a levélen, tehát sokkal kevesebb tud felszívódni, úgyhogy ha így összességében kellene válaszoljak a kérdésre, akkor a tápanyag utánpótlást, a növényvédelmi munkálókat is mindent befolyásol nyilván az időjárás, és ez egy nagyon, mivel ez egy összetett rendszer, sok komponensű, ahogy az egyik befolyásolódik, az úgy befolyásolja a másikat, és így tovább, úgyhogy javaslom, hogyha van egy konkrétabb, tehát egy egészen konkrét kérdést, akkor azt úgy feltenni, és ha nem, akkor tényleg inkább ilyen általánosságokba tudunk válaszolni a kérdésre.
Másik SMS öntözéssel kapcsolatosan kérdeznék. Ki szoktam tenni a csapvizet, hogy legyen állott késő délutánra, és azzal szoktam öntözni, hogy ne direkt a slagból locsoljam, hogy ne forrázzam le. Reggel szerintem annyira lehűl az idő, hogy jöhet a slagból is. Mi a véleménye? Köszönöm. B. írja.
Jöhet simán a tömlőből is, igen, a slagból is. Itt most ez arra vonatkozó, gondolom, hogy ha kint van a tömlő, akkor felmelegedik ugye a víz benne, és akár olyan nagyon forró lesz. Így van, hogy ilyen esetben...
Vagy ellenkezőleg, hogy például akinek kútja van, és délután este felé hideg kútvízzel öntözi a növényeket, azzal nem árt.
Én a forrázásból igen, gondoltam, de igen, mind a kettő fennállhat. Mind a kettő fennállhat, így van, mind a kettő fennállhat. Ilyen esetben, hogyha ugye ez általában gondolom inkább egy ilyen kiskerti kérdés volt. Ilyen esetben, hogyha egy olyan rózsát választunk, amelynek a zuhany része is még egyet lehet finomítani rajta, akkor és egy megfelelő távolságból öntözzük, akkor a felmelegedett víz is mire oda kerül, annyit hűl, hogy elviekben már nem kellene gondolkozzon, illetve a hideg víz is, hogyha megfelelően szétporlasszuk, akkor érkezhet, tehát itt tudunk egy kicsit játszani vele. Ellenkező esetben pedig nyilván figyeljünk oda, hogy a túl nagy hőmérséklet különbség ne legyen. Amikor direkt napfény van és nagy meleg, akkor tényleg előfordul az, hogy bizonyos növényeken, hogyha megöntözzük, akkor a vízcseppek ugye nagyító formaként ilyen égés tüneteket okoznak, de hogyha mi egy ilyen esőztető öntözést szeretnénk elindítani, ami ugye egy bizonyos ideig tart, tehát egy huzamosabb ideig tart, vagy csepegtető öntözést, vagy bármilyen egyéb olyan öntözést, ami nem éri a növény felületet, akkor ezt akár a legnagyobb melegben is elvégezhetjük, ugyanis a növény azáltal, hogy vízhez jut, ugye, sokkal jobban tudja hűteni magát, maga a víz is hűti a növényt, tehát neki is, ahogy nekünk jól esik a nagy melegben a víz, úgy a növénynek is jól esik a víz. Tehát mit tudom, nagy kertészetekben, ahol csepegtető öntözés van, zöldségtermesztő kultúráknál 11-kor indítják az öntözést, hogy a déli nagy melegekre legyen megfelelő mennyisége a növénynek, hogy megfelelően tudjon párologtatni, hogy tudja hűteni magát.
Másik kérdés. Jó napot! Miért van az, hogy egyik almafám szépen kihajtott, virágzott, alma is van pár darab rajta, de nemrég olyan sápat lett a fa. A többi szép zöld, ez lett halvány. Mi az oka? Köszönöm, Csíkból egy hallgató írja.
Hát innen nehéz megmondani, viszont a leggyakoribb, ami ilyenkor előfordulhat az, hogyha az egész fa halványult el, sárgult el, és még hogyha nem csak a fiatal levelek, hanem mindenféle levél, akkor valami a gyökérzónába kellett történjen. Tehát legtöbbször a szállítás akadályozva van valami miatt, és akkor szokott ez előfordulni. Ilyen távolságból most ezt a tippet tudjuk mondani, hogy nézze meg a gyöktörzset, esetleg vizsgálja meg, hogy mennyire mozog az a fa, fiatal vagy idősebb fa, nem tudom. Ezt nézze meg, hogy nem alulról jön a probléma. Ha egy ilyen általános dolog, hogyha egy ág vagy egy rész, akkor azra nyilván más a válasz, de itt, ha jól értettem, akkor az egész fára vonatkozik.
Egy hölgy kérdezte, hogy kevés cseresznye volt idén a fán, és hát, hogy összezsugorodnak a levelek, most azt tapasztalja, ez mi lehet ennek az oka?
Cseresznyén levéltorzulást, levélzsugorodást a fekete medgy is cseresznye levéltetű szokott okozni, úgyhogy nagy valószínűsége az lesz, egy rovarölőszer kellene kijuttatni, acetamiprid hatóanyaggal például le lehet permetezni, és akkor megszünteti a problémát. Gondolom, hogy ez lehet. Más ilyen levéltorzulást, hogy okozzon cseresznyén, tehát, és ez nagyon jellemző, tehát ez gyakori, ez általában előfordul. Most, hogyha nincs cseresznye, akkor ugye az élelmezése és várkozás időre se kell odafigyelni, úgyhogy nyugodtan. Hogyha már lepermetezi, akkor még egy triazol típusú szisztemikus gombaölőszert is én betennék, hogy a blumeriás levélfoltosság ellen megelőzésképpen védekezzek, és ezzel így nagyjából szerintem a következő időszakra egy jó alapot is adhatunk, mint növényvédelem.
Másik hallgató ír SMS-ben, azt szeretném kérdezni, hogy az egrest még meg lehet-e menteni jövőre, mert meggombásodott, és a termés ehetetlen, üdvözlettel Margit Csíkszeredából írja.
Igen, ilyenkor jó vágjuk vissza, és az egresnek, ugye hát a magyar szakirodalom szerint a közmétének, már azt mondom így, hogy közméte, halljuk a másik nevét is, meg van a betegségnek a neve, hogy a közméte amerikai lisztharmata, és nagy valószínűséggel az okozza a problémát. jól vágjuk vissza majd ősszel, és akár már idén lisztharmat elleni készítménnyel védekezzünk, ilyen például a penkonazol hatóanyag, illetve az elemi kén hatóanyagokat is lehet használni erre, csak vigyázzunk, hogy milyen melegben, milyen mennyiségben, mert adott ponton néhány köszmét esetében enyhe, ilyen fitotoxikus égési tünetek lehetnek, de ezek inkább a kivételek, úgyhogy én azt javaslom, hogy azt is lehet használni, erre figyeljünk oda, vagy az említett penkonazolt, ez egy szisztemikus gombaöldőszer.
Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, János vagyok.
Jó napot kívánok!
Azt szokták mondani, hogy a baj mindig nem jár egyedül, hanem többet magával jön. Tehát az idén a tavaszi fagy a gyümölcsfákat megtízett, tehát a gyümölcsfákon a termés jól megtízetelt, de helyenként nincs is termés. A palajdon történt dolog, és a másik a legnehezebb, ami hosszantartó lesz, és na ez a legaggasztóbb, tehát ez mind a mellékes hatása a palajdnak, a kis kükülőnek a tönkretétele. Jelen pillanatban is nem úgy néz ki, mintha a kivitelezők palajdon igyekeznének azokat a csöveket ottan elhelyezni, hogy valahogy már lecsökkenjen a kis kükülőnek a sótartalma. Állítólag egyes helyeken már a kútvizekben is benne van a sós víz a kis kükülő mentén, tehát ez a sós víz, ez mindegy láthatatlan ellenség, amit nem mindenkinek van egy EC mérője oda-haza, hogy méregesse, és ha méreget és látja, hogy van, akkor mit csinál. Itt volt valaki, aki ajánlotta, hogy az erdélyi gazdaszervezetnek az elnöke, hogy hát fúrjunk kutakat. Az úgy rendben van, de csak éppenséggel a kútfúrásoknál mélyebb, tehát nem a felső réteget, hanem az alsóbb rétegbe kell fúrni, és egy rosszul végzett kútfúrás megengedi, hogy a felső szennyezett víz lejusson az alsó, víz, az alsó rétegbe, és beszennyezi azt is. Tehát ez egy nagyon hosszantartó dolog lesz, amivel nehéz lesz majd együtt élni, vagy talán nem is lehetséges.
Igen, köszönjük szépen, hogy a véleményét elmondta, de most más megoldás mi lehet adott esetben, mint hogyha a sós, a patakvíz, a felszíni víz, akkor kutakat ásunk?
Hát igen, ez egy komplex dolog. Ugye mi megpróbáltunk idejébe szólni, hogy aki tud, készüljön fel rá. Sajtóból értesültem, hogy itt néhány szervezet feljelentést tett. Egy közösségi összefogás kell ehhez is, és a megfelelő szervek megfelelően járjanak el. Egyéb gyakorlati, újabb gyakorlati tanácsokat sajnos én nem tudok adni.
Igen, hát ennek mindenképpen, ahogy a hallgató is mondta, hosszú távú hatása lesz, de kevés időnk van már, és beszéljünk a zöldségekről, zöldséges kertekben, ott is bizony bajok vannak.
Igen, épp a műsor előtt kaptam képeket, tegnap pedig más képeket. Az uborkán és a paradicsomon is van egy óspórás gomba, nem ugyanaz. Az uborkán az uborka peronospora, a paradicsomon paradicsom vésznek, nálunk ragyának is mondjuk, a Phytophthora infestans, a paradicsom fitoftorás betegsége. Most az a közös ebben a két gombás betegségben, hogy mind a kettő, ahogy megfertőzi a növényt, nagyon-nagyon gyors a lefolyása. Főleg ilyen melegben nagyon gyors a lefolyása. Mind a kettő általában úgy fertőzi meg, amikor van egy kis nedvesség, tehát a reggeli harmat kapcsán, vagy amikor ilyen lehűlések vannak, és egy kicsit nedvesebbek a növények, akkor megfertőzi a növényt, behatol a növénybe, aztán amikor meleg lesz, akkor robbanásszerűen 3-4-5 nap alatt akár képes tönkretenni az állományt, úgyhogy a paradicsom fitoftórás betegsége, illetve az uborka peronospórás betegsége ellen is jó, hogyha megelőzően védekezünk. Na most ezt nagyon egyszerű így mondani, de ugye ott van az élelmezés egészségi várakozási idő, és ezeket a zöldségeket folyamatosan szedjük. Úgyhogy ilyen házikerti, vagy bio növényvédelmi megoldásként, hát nem bio ez, csak mondjuk, hogy tehát inkább azt mondom, hogy minél kevesebb növényvédőszerrel, hogy tudjuk ezeket termeszteni, én azt javasolnám, hogy a kezdeti fázisban kiültetés után, sőt már ugye figyeljünk oda, hogy egészséges palántát veszünk, tehát a palántanövelés során kiültetés után még a termések megjelenéséig is szisztemikus növényvédőszerekkel, hatékony növényvédőszerekkel lehetőleg próbáljuk meg ezeket a betegségeket a lehető legalacsonyabb szinten tartani, vagy legalábbis, tehát amennyire csak tudjuk. És ahogy elkezdődik a termés fejlődés, na onnantól kezdve kontakt, biológiai, akár különböző növényi kivonatból eredő növényvédőszerekkel megvédeni, és a rövid élelmezési és várakozási időt betartva pedig úgy szüretelni. Ezt tudom javasolni, hogy ha most már ugye ott van a termés, és olyan szintű fertőzöttségű a növény, akkor esetleg azt mondjuk, hogy na, mégis lefújjuk egy szisztemikus növényvédő szerrel, például az azoxisztrobin hatóanyag jó erre, de azt javaslom, hogy itt most a hatóanyagokat hiába kezdjük sorolni, nézzük meg, hogy milyen növényünk van, arra éppen mi engedélyezett, mit lehet kapni a növényvédelmi üzletben, tehát menjünk be, mondjuk el azt, hogy egy óspórás gomba, tehát egy peronospóra féle elleni szisztemikus növényvédőszert szeretnénk. Nézzük meg, hogy ha az üzletben van három, akkor annak melyik, milyenek a várakozási idők, nekünk melyik felel meg, és akkor egy-két termésről, emeletről, vagy sorról úgymond, tehát azt akkor mondjunk le, azokat leszedjük, nem fogyasztjuk el, vagy eleve nem is hagyjuk beírni, hanem korábban leszedjük, és akkor a következőnek utat nyitunk, hogy akkor az már esetleg egy megmenekült növényen kifejlődjön.
Igen, egy rövid kérdés, rövid választ kérek rá. Marika írja, a rózsáim megteltek zöld apró hernyókkal, mit tetszik ajánlani?
Mi hát ez nagy valószínűséggel a kama bagolylepke lárvái, körülbelül egy olyan 10 napja, 2 hete
azok a bizonyos
vonultak át itt a környékünkön. Ugye ez a gamma bagolylepke egy vándorlepke, délről jött és folyamatosan észak felé halad, és ahol, amíg itt volt nálunk, addig is párosodtak, petéket, tojásokat raktak le, illetve ezeknek a kikelt lárvái. Na, ha véletlenül nem a gamba bagolylepke lárvája, akkor valószínű egyéb más bagolylepke, vagy valamilyen lepkének a lárvája. Ha felszínen rágnak, akkor egy kontaktgombaölőszerrel is ugye rövid válasz, például egy deltametrinnel, hogyha úgy látja, hogy eldugott helyeken is rágnak, akkor inkább egy szisztemikus rovarölőszerrel, acetamipriddal kezeljük le.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ru
Szülőföldön okosan, mert a földnek lelke van. A műsor támogatója a Marosi Gazda Kft. www.rmge.maros/marosigazda
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Bálint János növényorvos, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem tanára volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen, én is a figyelmet.